1618 és 1648 között egy olyan háború dúlta fel Európát, amely egyes becslések szerint akár 10 millió ember életét követelhette. A 30 éves háborút sok címkével illették már. Vallásháború, az első igazi világháború, a nagy német háború, de valahogy egyik sem fedi igazán a valóságot. Mi okozta ezt a rendkívül véres és hosszan elnyúló szembenállást, amelybe szinte egész Európa belekeveredett? Hogyan szélesedett ki a konfliktus? A vallási vagy a politikai ellentét volt a fontosabb? Hogyan keveredett bele többször is Erdély a háborúba? És persze, milyen következményei lettek egy ilyen volumenű háborúzásnak a 17. században, sőt, talán még jóval tovább is? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, a mai adásunkban a talán valódi első világháború, majd ez is kérdés, de egy egészen elképesztően nagy, egész Európát megmozgató szembenállásról lesz szó. Épp az előző adásunk is adta nekem is az ötletet, hiszen a 30 éves háborúról beszélünk, ami 1618-tól 1648-ig tartott, csak azért, mert 30 éves háború néven még találunk egy pár más dolgot is a történelemkönyvek lapjain, de ez az, amiről most konkrétan beszélgetünk majd. Ez egy vallásháború-e, vagy egy európai, vagy egy világháború? Hát ezeket a kérdéseket végigjárjuk, és megismerjük azt a rengeteg izgalmas és érdekes történést, ami egyébként sajnos rengeteg emberéletet is követelt ebben az időszakban. Nagy valószínűsége egy dupla adás lesz, most még nem ígérem, de én így készülök, úgyhogy kedves hallgatók, ezt majd úgyis meglátjátok, de az biztos, hogy itt van velem a BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a témával nagyon sokat foglalkozó Kármán Gábor. Köszöntelek, szervusz, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Én azt hiszem, hogy először is csak, hogy betájoljuk ezt az egészet, tehát ugye pont az előző adásunkban beszélgettünk arról, hogy milyen ellenállásokat váltott ki a reformáció ellen reformáció, milyen esetleges vallásháborúkat váltott ki, és te, aki sokat foglalkoztál 30 éves háborúval, összességében azt kimernéd jelenteni, hogy ez vallásháború volt, vagy az, hogy világháború volt, vagy az egyikből a másikba ment át, szóval, hogy ha helyén akarjuk ezt kezelni, akkor szerinted hogy tehetjük?
Hát ugye a kettő nem zárja ki egymást. Kezdjük talán a világháborúval, az egyszerűbben megválaszolható. Ugye ahhoz, hogy igazán valami világháború legyen, ahhoz arra lenne szükség, hogy Európán kívül is jelentős frontok szerepeljenek. Itt ugyan fel tudunk mutatni egy kis brazíliai összeütközést a spanyolok és a hollandok között, ami egyébként logisztikai szempontból fontos, mert a spanyol hatalomnak a hátterét képező nagy amerikai bevételeket próbálja egy kicsit megrángatni, de igazából a Európában történik majdnem minden, sőt, nagyon sokáig ezt különösen a német történetírás német háborúként kezelte, és aztán a 20. század közepetáján lettek egyre erősebb hangok, akik azt mondták, hogy az elején még talán valamit meg lehet érteni ilyen szemlel, de hogy igazából annélkül, hogy egész Európának a politikai történéseit figyelembe vennénk, nem nagyon fogjuk meg tudni, hogy mi is történik itt. Ami a vallásháborút illeti, hát ugye nagyon egyszerű a végén ránézni az egésznek, és látni azt, hogy itt a katolikus római császárral kikört békét, ugye egyrészt a valóban protestáns védek, másrészt meg a szintén katolikus franciák. Úgyhogy már ez önmagában ki kéne, hogy zárja azt, hogy ezt teljes mértékben vallásháborúnak tudjuk tekinteni. Viszont az is biztos, hogy az egész háborút elindító konfliktusok, azok, amik a rettenetes mennyiségű más területen megfogalmazódó és más gyökerekkel rendelkező konfliktust egy ilyen nagy háborús konfliktussá alakítják, azok igenis vallási, helyesebben a felekezetek együttéléséből fakadó konfliktusokból eredő problémák. Tehát nagyon nehéz címkézni mindig, ugye ebben az adásban különösen mindig elő fog kerülni, hogy igen, ha úgy értjük, akkor úgy is lehet, de tulajdonképpen azért vannak itt más árnyalatok és más színek a palettán. Alapvetően azt gondolom, hogy a vallási konfliktus nélkül, tehát a reformáció után kialakuló felekezeti rivalizálás nélkül nem jött volna létre ez a háború.
Lehet arról tudni, hogy körülbelül hányan vesztették az életüket a háborúnak köszönhetően, vagy azzal összefüggésben ebben a 30 évben, mert itt, ha jól tudom, akkor itt félelmetes számok vannak, tehát itt aztán tényleg Európa lakosságához mérhetően fogunk százalékokat mondani.
Hát itt a körülbelül nem van a kulcs, vagy az a kulcsfogalom ebben az egészben. Korábban olyan becslések is napvilágot láttak, láttak, hogy itt 15 millió áldozatról is beszélhetünk. Ezt mostanra már azért sokkal lejjebb vitték a történészek, akik ezzel foglalkoznak. Mostanában egy olyan 4 és 8 közötti az, amit elfogadnak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ekkora seregek vándoroltak volna a Német-Római Birodalom útjain, hogy mindenki katona lett volna, aki áldozat. Sőt, pont az egyik főszereplő Richelieu ő mondja egyszer, hogy sokkal kevesebb katona hal meg csatában, mint amennyi járványban és az éhínség következtében az utakon. Ez egy hatalmas szám, ez ugye úgy jön ki, hogy a katonákon kívül mérhetetlen mennyiségű civil áldozata is van a részben az összeütközéseknek, de még inkább a katonaság fenntartásának. A katonaság fenntartásával kapcsolatos problémáknak, miszerint egy hadsereget felállítani az még csak egyszerű dolog, de aztán azt fizetni az igazán nagy kihívás, és ha a hadsereget nem fizetik, akkor valahogyan azoknak a katonáknak meg kell élni, fegyver van a kezükben, tehát el fogják venni attól, akitől lehet, és a háború áldozatainak a nagy része az így a civil lakosság köréből kerül ki.
Igen, erről már láttunk példát, amúgy a 100 éves háborúban is, nem olyan rég volt ugye egy adásunk, és jóval korábban voltunk ott, de mondjuk akkor is azért hasonló volt a helyzet. Akkor picit a 30 éves háború elé, az egész előző adás is jó volt erre, azt hiszem, hogy magát a protestáns katolikus ellentétet egy kicsit kibontsuk, de azért itt mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy a Német-Római Birodalmon belül milyen ellentétek húzódtak, ugyanis gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a háború végéig elég sokan akár oldalt is váltottak. Láttam erről egyébként egy ilyen kimutatást, hogy ki mikor hol szállt be katonailag, pénzügyileg, de az biztos, hogy legalább a mai osztrák területek, ami nagyon közvetlenül a Habsburgokhoz kötődött, és a bajor fejedelemség, ez a kettő nagyjából végig egy oldalon állt, és a franciák és a svédek nagyjából végig a másik oldalon álltak, tehát legalább ezt az alap ellentétet fel tudjuk vázolni. Felmerül a kérdés, hogy hát miért csak Bajorországot említettem, ugye?
Igen, ha szabad egy kicsit ironikusnak lenni, még csak ez semmi teljesen igaz. A háború legelső szakaszában pont az a probléma, hogy ugyan a Ausztria főhercege, aki ugye személyében a német-római császár is, tényleg katolikus, és ő valóban a magyarok oldalán van, de hogy a saját alattvalói viszont nem. Ekkoriban erős protestáns többség van az osztrák rendek körében, tehát a nemesség meg a polgárság jó része protestáns, és elég komoly politikai súlyuk van. Majd szerintem a későbbiekben fogunk ebbe belemenni, hogy ez egészen pontosan mit jelent.
Észak-Németország szintén full protestáns, nem?
Hanem is teljesen full protestáns, de valóban erős protestáns többséggel rendelkezik. Ugye itt az egy dolog, hogy teológiai különbségek jönnek létre, és egyes államok, egyes irányzatok mellé állnak be, de valahogyan meg kell ugye találni azt a középutat, amelyben egyik államot sem éri komolyabb érdeksérelem, vagy egyik uralkodót sem éri komolyabb érdeksérelem a rendeivel szemben, és az adatvalókat sem az uralkodó részéről. És ez egy igen hosszas procedúra, nagyon sok lépéssel, talán a leghíresebb az 1555-ös augsburgi vallásbéke, amelyben bevezetik azt az elvet, hogy aki a föld azért a vallás, elben az alattvalókat az uralkodó hát a saját irányába terelgetheti, tehát hogy senki nem szólhat ebbe bele kívülről. De ez sem lesz ennyire egyszerű, mert hogy aztán a 17. század elején már például Brandenburg, ami az egyik legfontosabb tartomány, ugye választófélelemség, ott a választófélelem úgy dönt, hogy ő tovább menne a luteránus felekezetről a kálvinista irányba, de addig már olyan erős intézményrendszer alakul ki a luteranizmus, a luteranizmusnak az országban, hogy komoly jelenlással találkozik, és alá kell írni egy dokumentumot, amiben közli, hogy ő nem fogja kényszeríteni az összes többieket. Tehát van egy ilyen protestáns oldalon belüli szembenállás és konfliktusrendszer is, de az igazán nagy konfliktusrendszer az mégiscsak a katolikusok és a protestánsok között alakul ki.
Ez egyébként, bocsánat, olyan, mintha Texas hirtelen mondjuk beengedni a mexikói bevándorlókat, amikor éppen az egész ország nem engedi be, vagy szóval, hogy azért ez egy nagy súlyú.
Ez így nem jutott eszembe, de tulajdonképpen valamilyen szempontból kétségkül így erőteljesen ellene megy a konszenzusnak. Ugyanakkor persze azt se felejtsük el, hogy Brandenburg nem az egyetlen, tehát a másik nagy protestáns választófélelem, a Pálci Palota gróf, ők már korábban kálvinisták lesznek, és ők elég erőteljesen képviselik azt, hogy a kálvinizmusnak egy ilyen hát nemzetközi összefogásban kellene politikai esélyeket biztosítani a saját magának.
Csak azért is hoztam egyébként a példát, hogy mai szemmel is megértsük, hogy hát másik vallást választott, miért probléma ez, ugye, hogy azért itt egy elég erős direktíva volt Habsburgok részéről, akik megpróbálták az egész birodalmat ebben egyesíteni, illetve katolikusnak tartani, miközben, hogyha jól veszem ki a szavaidból, ez abszolút nem sikerült.
Hát az egészen erős direktíva az majd a 17. század legelejére alakul ki, mert hogy még a 1560-as 70-es évben uralkodó Miksa császár, őt protestáns szimpátiákkal vádolják elég sokan. Aha. De hogy majd amikor az ő fiai kerülnek a hatalom közelébe, akiket már jezsuták neveltek, és igen alaposan megtanították nekik azt, hogy az uralkodónak az egyik legfontosabb kötelessége, hogy az alattvalói lelki üdvéről is gondoskodjon, ami lefordítva egy felekezeti konfliktus esetén azt jelenti, hogy nem szabad megengedni azt, hogy valaki egy másik, az általuk téveigőnek minősített felekezet irányába induljon, mert hogy ezzel egyrészt ugye saját lelki üdvét elveszíti, az uralkodó saját lelki üdvét is kockáztatja, hiszen ő nem tette meg mindezt, amit megtehetett volna, és ráadásul terjeszti ezt a ragályt ugye a teljes környezetben. Tehát, hogy kialakul egy olyan gondolkodásmód az uralkodói szinten, vagy ezeknek a katolikus fejedelmeknek a körében, ami egy sokkal merevebb attitűd irányába tolja el őket, miközben hasonló tendenciák megfigyelhetők a protestáns részen is, tehát hogy sokkal, egyre inkább az látszik, hogy a szépen lassan kialakuló egyházi intézményrendszer, az nagyon erős szövetségbe kerül az uralkodóval. Ami azt jelenti, hogy a saját érdekeit is sokkal jobban fogja képviselni, sokkal erőteljesebben fog fellépni.
Politikailag.
Tehát hogy a 17. század elejére egyes német kutatók arról beszélnek, hogy kialakul egy fundamentalista légkör, és még aki nem is ezt ad egészen, hát ugye a jelenlegi, vagy mostanában használatos terminológiát követik, ott is elhangzanak olyan hangok, hogy igazából az egész háborúnak a kitörését azt teszi, vagy az teszi szükségessé, hogy a kommunikációs tér, ami korábban létezett, a német-római birodalomnak, ahol rengeteg kisfejedelemség van, és egy erősen kidolgozott hierarchiája annak, hogy ha problémák vannak, akkor azokat hogy oldjuk meg, tehát először csak a kisebb úgynevezett birodalmi körök, a Kreisen szintjén, és aztán utána, hogyha ott nem megy, akkor vannak mindenféle intézmények, amik ezzel tudnak foglalkozni, és végül aztán majd a császárról is felkerülhet, hogyha egyáltalán nem sikerült. Ezek egymás után becsődölnek, mert hogy mind a két oldal úgy akarja a saját javát, hogy tulajdonképpen közben feltételezi azt, hogy a másik oldalnak az egyetlen célja az, hogy őt teljesen megsemmisítse és lehetetlené tegye a létezését. Tehát kialakul egy olyan hát ilyen hisztérizált légkör, amiben jóformán egyébként képtelenség egymásnak beszélni a két oldal, vagy egymással a két oldal nem áll igazából szóba, vagy ha mégis akkor azonnal rásodik a bélyeget a másikra, hogy ezt csak azért mondja, hogy aztán minket félrevezessen és lehetetlené tegye a mi létezésünket.
Ez a puskaporos hordó gyakorlatilag, mint ahogy az első világháború előtt is leszokták írni Európát, hogy ott is már csak valami kellett, hogy begyújtsa az ellentéteket, itt is kellett egy ellentét, ami utána ki tudott eredményesedni.
Igen, és hogy éppen ezért a látszólag pici és nem különösebben egetverő konfliktusokból is hatalmas nagy dolgok tudnak kialakulni, tehát amikor már majdnem elkezdődik a háború, az még 1710 előtt egy Donauwörth nevű városnak, amiben katolikusok és protestások egyaránt laknak, ott alakulnak ki mindenféle feszültségek, és szépen megszervezi mind a két oldal az, hogy beálljanak a háta mögé a nagy potentátok támogatni. Így alakul ki a protestáns unió és a katolikus liga, amelyek nem egészen tehát hogy ezek nem nagyon stabil szervezetek, de hogy mégis politikai blokkokként működnek, és különösen a katolikus liga aztán komoly katonai erőt is fel tud sorakoztatni majd a 30-es háború különböző szakaszaiban.
Beszéljünk egy kicsit Európa politikai helyzetéről is, hiszen később majd érinteni fogjuk ezt. Tehát ugye van egy török fenyegetettség, mi magyarok erről külön tudnánk mesélni, és ugye túl vagyunk ezen a bizonyos 15 éves háborún, ahol valamennyire sikerül visszaszorítani a törököt, de nem visszaverni, talán ez a jó szó. Erdély vazallus államként tekinthető, Spanyolországban belviszályok vannak. Mi a helyzet így Európában? Ott is, úgymond nagy politikailag is már, úgymond a háború felé sodródtunk.
De igazából, amit szerintem így hosszú távon érdemes kiemelni, az a franciák helyzete, akik ugye még a 15. század végek tájékán beleszorulnak egy olyan helyzetbe, hogy mind a két nagy szomszédjuk Habsburg dominancia alatt van. Tehát ilyen Spanyolország is Habsburg lesz, meg a német-római császárt is a Habsburg dinasztia adja. És hát ő nekik folyamatos problémájuk ez, és folyamatosan próbálnak ellene valamit csinálni, hogy ezt a szorítást ezt enyhítsék. Ez majd akkor lesz olyan látványos, amikor még az első szakasz, tehát gyakorlatilag az első szakasztól kezdve megpróbálnak úgy támogatást nyújtani a hollandoknak, akik ugye még a 16. század kezdetében, vagy a közepén lázadtak föl a spanyol Habsburgok ellen, és azóta folyik több-kevesebb megállással egy katonai konfliktus, hogy elvágják a spanyolok utánpótlását. Ez az úgynevezett spanyol út, ami a itáliai spanyol birtokoktól vezet föl spanyol bálát területeken keresztül egészen Hollandiáig. és ezt próbálják majd a franciák megfúrni először a svájci határvidéken, Valtellinában, és aztán később majd akkor már konkrét katonai beavatkozással a Elzász környékén. Tehát neki van egy ilyen egészen egyszerű stratégiai megfontolásuk, hogy valahogyan ott meg kell gyengíteni ezt az mindenfelől jövő Habsburg nyomást.
Aha. Értem. Ehhez képest Erdély...
Igen, ami a másik oldalt, ugye a keleti végeket illeti. Hát valóban van a 15 éves háború, amit az elején úgy tűnik, hogy ez egy sikeres dolog lesz, de aztán nagyon gyorsan befullad. És ugye a végén, ami igazán eldönti, hogy ennek nem lesz kifutás, az a bocskai felkelés. Tehát ugye ami gyakorlatilag egy idő után a bocskaiaknak az arra kell koncentrálni, hogy nagyon megverjék a Habsburgokat, mert akkor onnantól kezdve nem tudják megállítani ők sem az oszmán előrenyomulást szövetségesként. Úgyhogy ott gyakorlatilag egy kompromisszumos nem szeretem béke születik az oszmánokkal, és hogy közben a magyar rendeknek pont a bocskai felkelés miatt meg kell adni a szabad vallás gyakorlati jogokat. Ugye ami egyetlen más Habsburg tartományban sincsen törvénybe foglalva. Ráadásul van egy dinasztikus válság, Rudolf egyre kevesebb alkalmas a kormányzásra, bezárkózik, nem kommunikál, különösen nem hajlandó a félimeri vereségét elismerni ebben az egész konfliktusrendszerben, és egy után le kell cserélni. És csak úgy tudják lecserélni, hogy a Habsburg tartományok rendjei összefognak Mátyás főherceggel, és hát megbuktatják nagyon sok területen Rudolfot. Igen, de ezáltal Mátyás lekötelezettje lesz azoknak a rendeknek, akik mindenféle kérnek, elsősorban is a szabadvállás gyakorlati jogokat, azzal a hivatkozással, hogy hát hiszen Magyarországon is megadták, akkor miért is ne lehetne nekik is. És ezt a amúgy mélyen hívő katolikus Mátyás, kinek a legfőbb tanácsadója a bécsi érsek, és aki szintén egy erőteljesen ezt a bizonyos gondolkodásmódot képviselni, amit az imént jeleztem, tehát hogy ez az üdvözüléshez vezető egyetlen út, hogy ezt hajtsák a rekatolizációt. Tehát, hogy Mátyás kénytelen bizonyos dolgokat engedni, de aztán megpróbálják ezt szépen lassan visszaszedni, ami nyilván egy következő nagy konfliktus csomaggal jelentkezik, és tulajdonképpen, ami az egészet majd kirobbantja, az lesz, amikor Mátyás meghal, és mellékági rokona második Ferdinánd néven kerül a trónra, akiről mindenki tudja a környéken, hogy ő korábban Stájerországnak volt az uralkodója, és ott nagyon erős kézzel lépett fel a protestánsok ellen. Először a városokból távolította el a protestáns prédikátorokat, aztán szépen lassan megpróbálta visszaszorítani a nemességnek is a személyes vallás gyakorlását. Az összes lehetséges funkcióba, amiben beleszólhatott, hogy kikerüljön hivatalba, mindig csak katolikusokat tett, akkor is alkalmatlanok voltak, majd beletanul, de semmiképpen ne legyen az eretnekek képviselője pozícióban. Úgyhogy mindenki hát látja, hogy itt gondok lesznek, mert hogy ez egy nyilvánvalóan egy nagyon erőteljes ellenreformációs uralkodó, és erre még Mátyás életében indul el ugyan, de aztán a Ferdinánd alatt lesz igazán hát nagyon erőteljes a cseheknek az ellenállása, akik mindenféle egyébként szintén viszonylag bagatell kis helyi konfliktusok miatt döntenek úgy egy adott ponton, hogy ők akkor inkább saját kezükbe veszik a kormányzást, amit nyilván a császár nem hagyhat, és innentől kezdve feszülnek egymásnak.
Ez itt el is jutottunk ugye a háború kitöréséig, 1618-ig, itt volt egy rendelet is, ugye egy konkrét rendelet, ami nagyon felháborította a cseheket.
Egész pontosan azt hiszem, hogy ami igazán komolyan, tehát hogy ez egy sok lépcsős folyamat, amiben a cseheknek is van egy elég erős önbizalmuk, hogy majd ők ezt megoldják, meg a császár sem hajlandó különösebben engedni, és...
Ebben a pillanatban a mai Csehország, tehát Morvaország, stb. A német-római birodalomnak a personáluniós része, ugye?
Így van, és ráadásul ugyan létezik egy olyan koncepció, hogy ezek a cseh korona országai, tehát ami most is egy egységbe hozná őket, de valójában mindegyiknek külön-külön rendi gyűlése van, és igazából aki, hát pont ebben az időszakban van egy olyan helyzet, hogy Rudolf cseh király, de közben a morva őrgróf az már Mátyás, mert a morvák csatlakoztak ahhoz a mozgalomhoz, ami Rudolfot letette a trónról. És hogy mindegyik kell egyenként kell igazából megegyezni, ugye még Sziléziáról, meg Lausitzról van szó, ami ott a jelenlegi Németországnak a dél-keleti sarka. Kicsit átlóg Lengyelországba is. Tehát, hogy megindul a cseheknek ez a politikai mozgalma, amiben gyorsan beleszervezik a többieket is, sőt, meggyőzik egy idő után az ausztriai protestáns rendeket is, tehát alsó és felső ausztria protestáns rendjét, hogy szintén csatlakozzanak hozzájuk, és akkoriban már igazából a Habsburgoknak elég, tehát az osztrák Habsburgoknak egész pontosan elég nehéz a helyzete, mert hogy gyakorlatilag az közvetlenül az irányításuk alá tartozó tartományoknak a hát több mint kétharmada lázadás állapotában van. És ugye hiába ők a német-római császárok, igazából az, ahonnan ők katonákat tudnak kiállítani, ahol teljesen egyértelmű, hogy ők azok, akik diktálnak, azok ezek a területek, tehát az úgynevezett örökös tartományok, tehát a cseh, az osztrák, és akkor még Magyarország egy darabig, ahol meg nagy feszültség van, és szintén egymásnak feszülnek a protestáns és katolikus oldal, és ugye nagyon sokáig ez nincs eldöntve, hogy most mit is reagáljanak a cseh felkelésre, de hát több mint egy évvel annak megindulása után Bethlen Gábor lesz egy kulcs szereplő, akit néhányan meghívnak, hogy működjön közre a helyzet megoldásában, és Bethlen nagyon szívesen jön, és nagyon gyorsan nagy sikereket arat, tehát ugye Erdélyből indulva 2 hónapon belül Pozsonynál vannak a seregei. Ami ugye csak úgy lehet megcsinálni, ha nincsen közben ellenállás. Gyakorlatilag az összes vár vagy megadja magát, vagy legalábbis semlegességet.
Oké, kihívta Bethlent, és kihívta a fáci fejedelmet, mert ugye utóbbit is meghívták, ha jól tudom, a csehek, az már egy elég kétségbe esett lépés volt, és sőt, bocsáss meg, mielőtt erre válaszolsz, ez az ablakon kidobósdi, ez csak egy legenda, mert ez azért még azt hiszem, hogy egy ilyen külön neve is van latinul, de hogy nagyon tetszett nekem, hogy az egész onnan indul, hogy kidobnak 2 császári követet az ablakon, de mivel ott ilyen szeméthalom van, ezért túlélik, és szépen hazamennek panaszkodni.
Így van, tehát ez a latin terminus, az a defenestráció, ugye, ezt szokták rá alkalmazni, ez, hát szokták mondani, ez a cseh politikai kultúrának egy integráns része, mert hogy még a huszita időkben, tehát a 15. században már volt egy ilyen eset, amikor a rendek ilyen módon nyilvánították ki elégedetlenségüket. Tehát, hogy ahogy mondtam, ez nem sosem egy lépésből adódik, hanem van egy konfliktus, és mind a két oldal kicsit sófolja fölfele az árakat, meg a téteket, és aztán maga ez a defenestráció is úgy történik meg, hogy előtte már nem tudom, 3-szor összegyűlnek a rendek, és mint a Hradzsinak mindig egy újabb és újabb udvarába mennének be tiltakozni és rázni a kilincset, és aztán végül is van 3-4 igazán radikális vezetőjük, akik azt mondják, hogy na most tegyünk valami igazán látványosat. És ekkor történik meg az, hogy nem is csak követek, hanem ők a császár képviselői konkrétan Rágában. Ekkora már ugye úgy működik a kormányzat, hogy van egy helybeli az rendek által megválasztott direktórium, egy ilyen kollektív szerv, és akkor mellé, ez folyamatosan tárgyal a császár által oda tett képviselőkkel, és akkor ezt a két embert, illetve a szegény titkárokat, aki igazából semmit nem vétett, csak a szobában volt, dobják ki az ablakon, és történik meg valóban az, hogy vagy szeméthalomra, vagy trágyadomra, vagy különböző beszámolók vannak, de hogy valamire ráesnek. Ezt későbbiekben majd katolikus festők megfestik, hogy angyalok fogják őket esés közben a palástjukba, és úgy segítik őket a földre, de szóval lényeg az, hogy túlélik a dolgot.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
És akkor most beszéljünk arról, hogy kihívta Bethlent, kihívta a fáci fejedelmet, mert ez gyakorlatilag az európai vászélesedés már itt rögtön az első szakaszban egyébként, csak így röviden mondanám, hogy 1618-tól, jól tudom, talán 23-ig vagy 25-ig, de hogy ezt az ilyen cseh szakasznak hívják, egy 4 szakaszra bontják ezt a háborút.
Igen, ugye az világos a csehek számára is, hogy ugyan a császárnak a saját seregei ellen van esélyük, hát csak hogy a császárnak hatalmas rokonsága van, meg mindenféle rettenetesen jó politikai kapcsolatai. Tehát, hogy ha a császárnak sikerül mozgósítani a spanyol rokonságot, ami egyébként nem megy olyan nagyon gyorsan, nem akarna beavatkozni egy darabig, meg sikerül az anyai ágon hozzákötődő bajor választó, bocsánat, ekkoriban még nem választó félelem, tehát a bajor herceget mozgósítani, akkor bajban vannak. És éppen ezért ők is megpróbálnak mindenféle protestáns udvarokban előadni az ő igazukat, és meggyőzni embereket, hogy küldjenek segítséget. Különösen, hogy ahogy mondom, folyamatosan emelkednek a tétek, és egy adott ponton eldöntik, hogy akkor most le fogják tenni második Fernándot hivatalosan is a trónról, és helyette akkor kéne egy másik király. Bethlen Gábornak a motiválásában ez fontos szerepet játszik, hogy ő is kap egy ilyen ajánlatot. Ez nagyjából egy időben érkezik egy oszmán ígérettel, ami egy ilyen kicsit olyan félszívű, meg nem igaz, nem adják írásba, de hogy tulajdonképpen kap egy olyan jelzést a fényes portáról, hogy ha menni kell, hát menjen, tehát nem fogja őt semmi retorzió érni.
És ugye, támadni. tudni.
Ugye Erdély, ugye, igen, tehát oszmán vazalus, tehát ott nekik egyáltalán nem mindegy, hogy a szultáni adminisztráció hogyan áll a külpolitikai lépéseikhez. És akkor, miután ez a kettő gyakorlatilag egyszerre megérkezik Gyulafehérvárra, akkor Bethlen úgy dönt, hogy na, akkor amit idáig hallgattam Rákóczi Györgytől, Széchenyi Györgytől, van egy fiatal generáció, akik már a 15 éves háború idején éltek, de még nem voltak aktív korban, viszont végigcsinálták az összes politikai csatározást az előző 10 évben, és nagyon mérgesek, és nagyon protestánsak. Oh. És ők azok, akik megkeresik Bethlent, és Bethlen ennek felhasználásával saját dinasztikus érdekeit is figyelembe véve fog majd elindulni. És
de aztán akkor, mire... Bocsánat, csak hogyha jól értem, őnek is elsuttogták azt, hogy esetleg valahol fejedelem lesz, vagy maga második felnyilent helyére pályázott?
Egész pontosan az a beszámoló maradt fönt, amelyet a fejedelem maga ír egy bizalmas emberének, hogy megjött Prágából a követe, és a csehek azt üzenték ezzel a követtel, hogy jó lenne, hogyha Csehország és Magyarország koronája továbbra is egy kézben lenne. Amit hát ilyen nem nagyon lehet másképpen érteni, hogy hát a Habsburgokat nyilván lecseréljük, és akkor helyette pedig lenne, hogyha Bethlen Gábor aktiválódna. És éppen ezért lesz nagy sok számára, hogy amikor elér hát nagyjából a magyar Morva határig, akkor megkapja a lelkes hangú levelet a csehektől, hogy képzelje, letették a trónra a második Ferdánatot, és megválasztották helyette Fáci Frigyest uralkodónak, és örüljünk mind a ketten, mert hogy milyen jó protestáns uralkodót sikerült választani. Ami tulajdonképpen hát így önmagában persze nyilván rendben is van, mert hogy ténylegesen a birodalmi protestantizmus, legalábbis a protestáns politikai aktivizmus legnagyobb vezér alakját sikerült megnyerni, akinek ráadásul a felesége az angol király lánya, tehát hogy nagyon jó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, logikus választás. Hát Bethlennek nem esik annyira jól, de Bethlen egy nagyon pragmatikus politikus, és ha őriz is a szívében mindenféle ilyen neheztelést, akkor ez nagyon jól tudja elrejteni, és mindig a következő lépésnek a racionalitását és az újabb lehetőségek megszerzését keresi.
Na most ugye érkezik Bethlen, megválasztják Fáci Frigyest, de hol van itt a konfliktus? Tehát, hogy nyilvánvalóan ennek közben a Habsburg uralkodók pedig seregeket gyűjtenek, és elindítanak Csehország felé, ugye?
Igaz. Tehát Bethlen és a Frigyes között nem lesz konfliktus, ők szövetségesként fognak együttműködni, de hogy valóban mire ennek a keretei megteremtődnek, és különösen mire Bethlen Gábor megkapja a tényleges portai engedélyt, most már írásban. Ugye egészen addig királyá sem hajlandó magát megválasztatni hagyni, mert tart attól, hogyha túlságosan messzire megy, akkor már nem lehet majd visszalépni olyan egyszerűen. Tehát, hogy mihelyest ezek a keretek megteremtődnek, addigra a Habsburg diplomácia megtette a dolgát, a bajorok már bevonultak Felső Ausztriába, a spanyol seregek már úton vannak Fác felé, és a bajorokkal egyébként egy csomó más katolikus fejedelmségnek a csapata is jön, tehát a katolikus liga serege fog majd aztán 1620 novemberében Prága alatt Fehérhegynél egy megsemmisítő vereséget vérni a csehek és szövetségeseik seregére, és gyakorlatilag ezzel a Fáci Frigyesnek a csehországi karrierje azt teljesen be is fejeződik. Sőt, ugye itt lehetne, hogy véget ér a háború, mert hogy sikerült rendezni a helybeli problémákat.
Elmerül a kérdés, hogy itt...
Bethlen Gábor ugyan kitart egyedül is, de hát azt is legfeljebb egy kompromisszumos békével, mint Bocskaival, ugyanazt meg lehetne oldani. Van már rutinja mind a két oldalnak benne, hogy hogyan lehet elsimítani, és majd később folytatjuk, ha lesz rá igény. Csak hát az történik, hogy és ez többször is történik a háború során, a 30 év során, hogy a Habsburgok túlnyerik magukat. Tehát, hogy egy olyan pozícióba kerülnek, amikor úgy érzik, hogy most végre akkor megoldhatunk olyan konfliktusokat, amit 50 éve nem sikerül. Mert 50 éve próbálunk politikai középutat találni, ami mindenki számára elfogadható, és mi is elmondjuk a saját interpretációnkat, meg a másik oldal is, és aztán a végén úgy se történik semmi, hanem csak folytatódik az egész. És ezt most akkor le kellene zárni. Ebben az esetben még inkább csak egy ilyen, még csak arról van szó, hogy ki kellene kapcsolni az egyik legfontosabb és legaktívabb protestáns fejedelmet, a Fáci uralkodót. Egyrészt nem csak, hogy ugye Csehországból verik ki, hanem a Fácba is küldenek seregeket, ott egy pár évvel később, de szintén elfoglalják, ott főleg spanyol csapatok, és kiad a császár egy nyilatkozatot, úgynevezett birodalmi átokról, amivel Frigyest, mint lázadót és felforgatót sújtja, és megfosztja összes címeitől, a választófélelmi címtől is, amit átruház a bajor hercegre. Egyébként ez egy sok-sok évszázaddal korábbról még ugyanaz a dinasztia, tehát ezek mind a kettő Wittelsbach, csak nagyon régóta nincsenek egymással igazán közeli kapcsolatban. Tehát igazából csak a család egy másik ágára ruházza át, úgymond. De hát teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy legkatolikusabb fejedelemnek adja át az eddigi legprotestánsabb fejedelemnek a rangját. Ráadásul anélkül, hogy bárki egyeztetnek előtte. Már nyilván magyarokon kívül, akik tartották a markukat a segítséget cserél. És ez lesz az, ami aztán nagy felháborodást kreál az egész rendszerben, és amit hát egyrészt a többi protestáns válaszófélelem nagyon sokáig nem hajlandó elfogadni, és nagyon sok vita van belőle. Másrészt pedig különösen a spanyol beavatkozás miatt a környező protestáns országok, Dánia, Anglia, Hollandia is elkezdenek aggódni. Mert hogyha ténylegesen az egész birodalom nagyon erősen katolikus és Habsburg befolyás alá kerül, akkor náluk is lehetnek ilyen komoly problémák.
Bocsáss meg a nikolszburgi békéről, hogyha jól ejtem, szeretnélek még kérdezni, mert tulajdonképpen ezt az első szakaszt az zárta le, hogy ez most ebben a békében például túl kapcsi volt a Habsburg fejedelem, és túl mondtad, hogy túl nyerte magát, ugye sokszor, amikor túl nyeri magát egy ország a történelemben, akkor olyan annyira kedvezőtlen békét köt a másikkal, hogy az már előre vetíti a következő konfliktust.
Ugye egészen 1635-ig nincs olyan béke, ami a teljes konfliktust elvel lezárná. 1621-ben a nikolszburgi béke az csak Bethlen Gáborral egy külön béke. Tehát az gyakorlatilag rengeteg engedményt tesz Bethlennek, ugye 7 vármegyét az uralma alá helyez, még 2 szilíziai hercegséget is megkap, tehát egy csomó mindent, cserébe, hogy lemond a magyar királyi címről, tehát hogy mind a 2 fél enged valamennyit, és akkor hát ugye ez a klasszikusan kelet felé nagyon nehéz nekik pont az oszmán befolyás miatt igazán keményen fellépni, és mindig van egy pont, ahol meg kell állni a Habsburgnak. Ami meg a cseheket, meg a többieket illeti, ott egész egyszer nem kötnek békét, mert hogy azt mondják, hogy egy lázadás volt, és ezt levertük.
Ja, értem, tehát nincs kivel békét
kötni. Ezek a mi lázadó alattfaink voltak, ugye a fáci felszófélelmet azt átokkal sújtjuk, és el kell hagyni a birodalmat, Hollandiába fog letelepedni, és mindenhol bevezetjük azt a kormányzati rendet, ami a rendet helyreállítja, ez nyilván azzal is jár, hogy egy csomó mindenkit megbüntetünk, ilyen nagyon látványos kivégzés sorozatok vannak, és meglehetősen hát, mai szemmel elég vad büntetéseket tudnak kiszabni, tehát a nyelv levágásától kezdve. Tehát nem csak egyszerűen lefejezik az embereket, hanem még ilyen szimbolikus aktusok is vannak, hogy aki saját szájával javasolt a Habsburgok elleni meg azt a döntést, annak a nyelvét is előtte kivágják, és hasonlók.
Értem. Tehát akkor azért itt már ilyen szempontból is ment a vérengzés.
Igen, hát ennek van egy olyan rituális része, ezek a szimbolikus aktusok, amiket tulajdonképpen a korszakban...
Volt ennek egy olyan logikája persze, hogyha valakit vagy keveset megbüntetünk, akkor többet nem kell meg, hogy ez akkor ugye elretten, de nyilván azért ettől függetlenül elég durva belegondolni, ha bár, hogyha az ember nézegeti mondjuk a középkorral kapcsolatos sorozatokat, akkor azt gondolom, hogy ezeket még ki is hangsúlyozzák, sőt lehet, hogy még időnként túlzásba is viszik. Na de akkor a második szakasz, ami a dán szakasz, tehát azt szeretném megkérdezni tőled, hogy tulajdonképpen hogy lépett szövetségre Dánia, Anglia, Hollandia és Erdély az elmondottak alapján úgy, hogy ez 4 protestáns uralkodó, 4 protestáns kvázi ország.
Így igaz, tehát hogy azt nagyobban felvázoltam az imént, hogy a 3 nyugati államot mi ez, ami legjobban érdekli, őket a spanyol előrenyomulás és a katolikusok súlyának megnövekedése az, ami rettetesen aggasztja. Úgyhogy folynak tárgyalások. Igazából sosem, tehát itt nem azt kell elképzelni, hogy teljesen véget ír a háború, mert hogy még ugyan 1620-ban a Fehérhegynél megbukik a csehfelkelés, de aztán még Heidelberg, ugye a Pfalznak a székhelye, az még évekig kitart, meg különösen Frankenthal, ami a legnagyobb erődje az ország résznek, és vannak a, hát így nehéz lefolytani, protestáns palatinoknak szokták őket emlegetni, egy-egy ilyen általában másod-harmadszülött német fejedelem. Ugye ezek általában, mintha nem öröklik a birtokot, így aztán katonai karrierbe szoktak kezdeni, és ők gyűjtenek sereget, itt a Halberstadti, meg a Wolfenbütteli herceg, meg hasonlók, tehát ilyen kis német fejedelemségeknek a vezetőire, vagy hát helyesebben olyan dinasztiákból származó emberekre kell gondolni, akik még ilyen lokális ellenállást tanúsítanak. És aztán ennek a hatására, meg ugye próbálják életben tartani diplomáciailag azt, hogy a katolikusoknak ellen kell állni, és akkor 25-ben lesz egy kongresszus, mondjuk így, Hágában a dán, az angol és a holland uralkodók diplomatái között, és aláírnak egy szövetségi egyezményt, ami a német protestantizmus megsegítéséről szól. A dánoknak van a legnagyobb seregük, de aztán az angolok is finanszíroznak egy másik sereget, úgyhogy a dán király és egy bizonyos Ernst von Mansfeld nevű hadvezér, tehát egyszerre kezdenek el manőverezni, hogy ha sikerül visszaszólítani a Habsburgokat, és legalábbis Pfalzban visszahozni a Frigyest. Erdéllyel ők úgy kerül kerülnek kapcsolatba, hogy az erdélyi diplomaták rendszeresen mennek Fügyes után, aki elmegy Hollandiába, és ha már ugye ott vannak, akkor már a Holland Egyesült Tartományok kormányzatával is szóba állnak.
Egyébként nagyjából a mai Hollandia területét kell elképzelni?
Nagyjából igen. Tehát ez a protestáns rész az inkább az, és ugye a Belgium lesz az, ami a katolikus fennhatóság alatt marad. Abban a pillanatban, amikor ezt a szövetségi egyetlenül aláírják, akkor van is egy erdélyi követ Hágában, csak nincsen neki megbízó levele, hogy...
Hogy ő aláírhatna itt bármit, értem.
Úgyhogy ő szépen visszamegy Erdélybe, majd aztán megbízó levéllel visszatér Hágába, tovább küldik Westminsterbe, ott aláíratja az angol királlyal.
Ez az út legalább fél évnek hangzik.
Hát elég sok,
bizonyai
igen. És ilyen különösen, hogy nem tud a legrövidebb úton menni, tehát Lengyelországon keresztül kell kerülővel, és ráadásul titokban utazni. Úgyhogy járja Angliát is, aztán utána aláírja még a hollandokkal, aláírja a dán királlyal, és mire hazaér Erdélybe, addigra a vége is van a háborúnak nagyjából.
Ha, tehát akkor itt igazából Erdély egy ilyen, azt mondta, hogy veletek vagyunk, de mire veletek lettek volna, addigra már nem volt fontos.
Erdélynek ugye külön tevékenysége van. Bethlen Gábor ugyanis hát egy kicsit becsapdázta magát ezzel az egésszel. Ugye ő neki nagyon nagy sikerek voltak az elején, és aztán a végén úgy kell megkötni a béket, hogy hát ha most nem kötjük meg, akkor nagy bajba de kerülhetünk.
Most tehát, már itt az ideje, hogy...
Igen, mert hogy a Porta írt neki segítséget, az elején még csak megengedték, aztán szépen lassan meggyőzte őket, hogy küldjenek csapatokat is, de hát nem eleget, meg nem úgy, meg azok nem olyan, nem pont azt csinálják, amit ő elképzel, és hogy közben meg ugye a szövetségesei kiestek a háttérből, úgyhogy megköti a békét, igen ám, de mikorra megköti a békét, egy picivel korábban kapta meg a Portáról azt az engedélyt, hogy nem csak az engedélyt, hanem azt a nyilatkozatot, hogy mostantól teljes szívvel élek el, támogatják. Jó, onnantól kezdve akkor arra fele van megszorulva, hogy hogyan magyarázza el az oszmán birodalomnak az, hogy ő két évig győzködte őket, hogy ez nagyon jó ötlet lesz itt Magyarországon háborúzni, és aztán végén egyszer csak hip-hop aláért a békeszerződést, ez így nem jó. Életben kell tartani a Portán ezt a szálat, hogy mi bizonyisten meg fogunk indulni, csak most még egy picit várjunk. És ráadásul ugye jönnek a nyugatról a diplomatái, akik elmesélik neki, hogy itt tulajdonképpen mindenki alig várja, hogy folytassa a harcot, és ez is, meg az is, meg az is fegyvert fog ragadni, és minden rendben lesz. És Bethlen nagyon sokáig tulajdonképpen életben tartja ezt a feszültséget, még így a kétszer megindítja a seregeit, 23-ban és meg 26-ban is. Mind a két alkalommal jelentős mennyiségű oszmán segédcsapat van mellette, és mind a két alkalommal úgy gondolja, hogy lesz mellette komoly mennyiségű német területről érkező katona is, ami igazából sose sikerül. Tehát az első alkalommal a keresztély Halberstadti adminisztrátor, mindegy, hogy tartománynak a vezetője. Ő el se ér Magyarországig, a második alkalommal Mansfeld már elér Magyarországig, de a nyakába hozza Wallensteinnek a seregét, amely sokkal jobb állapotban van. Igen, ő a, akkoriban, ha minden igaz, a katolikus ligának a generálisa, de lényeg az, hogy Habsburg oldalnak a képviseletében egy sokkal jobban felszerelt és sokkal jobb állapotban levő sereggel, úgyhogy hosszas manőverezgetések után végül aztán mind a két oldal úgy dönt, hogy tulajdonképpen felesleges csatát erőltetni, hanem akkor inkább találjunk valami kompromisszumos béke megoldást, és kb. Mondom, mihelyest aláírják, akkor visszaérkezik a követ Hágából a mindenki által aláírt szövetségi szerződéssel.
Ez kemény, ugye 1626 a dátumunk, amikor tényleg volt egy ütközet, itt a dán, tehát kereszténynek a seregeit, aki egy másik keresztény, a király, jól igen, mondom, tehát kapcsolom, hogy nehogy összekeveredjünk, tehát, hogy a dán
maximum
király...
10 nevet használtak ekkoriban a protestáns uralkodók, nagyon nehéz őket követni időnként.
Szóval a dán király seregeit gyakorlatilag tönkrevelik 1626-ban.
Igen, tehát, hogy ez két nagy vereség is van egymás után, őt is, meg Mansfeldet is sikerül megverni, és ugyan aztán még vannak próbák, hogy hátha lehet folytatni, de igazából ez a szakasz 1629-ben véget fog érni.
A lübecki békével, ahol például Dánia területeket vesz, ugye?
Tehát, hogy semmiféle eredmény nem sikerül felmutatni. És megint csak, ugye ez mit jelent? Ugye már megelőlegeztem, hogy ha Habsburgok nyernek, akkor az általában rájuk rossz hatással van. Itt van az, amikor Isten igazából eldöntik, hogy na, akkor most gyakorlatilag felszámoltuk az ellenállást, most van itt az alkalom arra, hogy tisztázzunk minden olyan kérdést, amit az augsburgi vallás béke óta folyamatosan vitattunk a protestáns oldallal. És kiadják azt az ediktumot, ami hát így...
Editum restitutionis.
Igen. Tehát, hogy ez a lefordíthatatlan nagyjából a restitúciós editum arról szól, hogy mindent vissza kell állítani, minden szekularizációt 1552-es szintre. Ugye a szekularizáció azt jelenti, hogy a rengeteg egyházi birtok volt a középkori Németföldön, amit a reformáció alkalmával, amikor egy-egy uralkodó protestáns lesz, különösen akkor, amikor feloszlik a kolostori közösség, vagy akár egyházi vezetők is áttérnek, akkor az ő territoriális és hatalmuk az megkérdőjeleződik, hiszen ugye nem annak az egyháznak a hívisetében vannak, meg az uralkodók is próbálják a saját területeiket kiegészíteni ezzel, tehát egy csomó egyházi területből világi területet csinálnak, és a Habsburgok azt mondják, hogy 1552-ben volt egy megegyezés, hogy addig vissza kell menni, és minden, amit azután elvettek az egyháztól, azt tessék visszaadni. És kiküldenek ilyen császári biztosokat, akik így tűzzel, vassal elintézik ott a dolgokat. Rengeteg érdeksérelem, rengeteg konfliktus. Ugye ekkoriban már van egy elég masszív média, ami mindezeket képes német területen megjeleníteni, tehát hogy kiadványa tömkelege szól arról, hogy itt most a végítélet utolérte a németországi protestantizmust. Ráadásul az is kérdés volt egészen az augsburgi vallásbéke óta, hogy mi van a kálvinistákkal, mert hogy a augsburgi vallásbékében csak a katolikus és a lutheránus felekezet van belefoglalva, de hát, mint említettem, a 17. század elején már viszonylag, hát nem is nagyon nagy többség, de hogy jelentős területeken van kálvinista jelenlét. És ez mindig el lehet magyarázni egészen addig, amíg van politikai hátterük, hogy hát ez tulajdonképpen csak egy változata a lutheránus hitvallásnak, de most ez a restitúción szedét, ez egy-egyben közli, hogy ez ilyen nincsen, hanem azok mostantól törvényen kívüliek.
Nem csoda az, hogy ez tovább eszkalálta, és most tényleg európai szélességűvé tette ezt a háborút, de ezt a következő részből tudjuk meg, hogy itt pontosan mi történt, és hogy jönnek majd ide később a svédek, már eddig is emlegetett spanyolok. Azt hiszem, hogy nagyon izgalmas rész előtt állunk, meg majd levonunk egy-két következtetést, de most ebben a pillanatban Kármán Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk a következő héten is, hiszen jön ennek az adásnak a folytatása. Most búcsúzik Rédai Gábor, illetve a társszerkesztőnk Katona Csaba, valamint a producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Jövünk a következő héten is, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.